90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy november 14-ig meghosszabbítsa a háborús veszélyhelyzetet, áll Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes módosító javaslatában. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus és humanitárius válság, valamint azok magyarországi, különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai hatásai továbbra is fennállnak. Halász János fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenni, hogy az állam határozott időre felfüggessze a többes állampolgárok magyar állampolgárságát, ha annak fennállása Magyarország közrendjére vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 10 év lehet, ezzel kapcsolatban bárki bejelentést tehet, de az eljárásnak kizárólag hivatalból van helye. Új 190 km hosszú kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között 130 milliárd forintos értékben, évi 4,5 millió tonna kapacitással, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban, miután a szerb energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter közlése szerint a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, így a beruházás 2028-ra le is zárulhat. Elmondása szerint az energiabiztonság nagyon fontos, de nem mindegyik ország megbízható tranzitország, és néhányan csúnyán megbuktak azon a teszten, amit szolidaritásnak hívnak. 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. 3500 szarvasmarhát érint a kór. A Darnózselé és Dunakiléti településeken található állományokban előbb azonosították a klasszikus tüneteket, majd a fertőzöttséget a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leállás tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke döbbenten tapasztalta, hogy a közösségi médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű konspirációs teória, összeesküvés elmélet, félinformációkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. A Demján Sándor program 1410 milliárd forinttal támogatja a hazai kis- és középvállalkozók termelékenységének növelését és méretugrását, ismertette Szabados Sihárd. A szakállamtitkár arról beszélt, ennek részeként a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a program keretében 9 milliárd forintnyi támogatására rendelkezésre. A pályázat eddig 4300 vállalkozás nyújtott be igényt, amelyből már 1500 projekt támogatói döntéssel zárult. Reményeink szerint 2025 a magyarság erősödésének, áttörésének éve lesz, egyebek mellett a 1,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett erősödő Kárpát-medence program révén, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Nagy Szalontán Arany János szülőház előtt. Nacsa Lőrinc közölte, a pályázattal kőhorni szervezetek működését, fejlesztéseit, eszközbeszerzéseit, valamint rendezvényeik megvalósítását támogatják. 2926 kizárólag elektromos hajtású jármű kapott zöld rendszámot márciusban, a korábbi rekord 2124 volt, most arra meghaladta a 77 000-es darabszámot a hazai zöld flotta, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebookon. A látványos felfutáshoz a vállalati e-autó programban nyújtott támogatás is hozzájárult. Végül az időjárásról. Előbb majd csökken, aztán újra erősen megnövekedhet a felhőzet. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve lehet zápor. Sokfelé újra megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa katekézise. Jézus eloszlatja Zakeus reménytelenségét, aki hagyja, hogy rátaláljanak. Pápai köszöntés a cseh nemzeti zarándoklatnak. A keresztény küldetés nem adatokra épül, hanem az evangéliumi hűségre. Ferenc pápa üzenete az albán egyháznak. Háborús időkben a keresztények legyenek az egység hiteles tanúi. Szent II. János Pál pápa halálának eleven emlékére. Szíve együtt dobog Péterével. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Jézus eloszlatja Zakeus reménytelenségét, aki hagyja, hogy rátaláljanak. Ma a te házadban kell megszállnom. Címmel tették közzé Ferenc pápa szerdai katekézisét, amely folytatja a Jézus életének nagy találkozásairól szóló témát. Ezúttal a Szent Atya, Zakeus, a jerikói fővámos történetét értelmezi, aki Jézus Krisztusban visszanyeri elvesztett reménységét, és éppen ezt teszi képessé arra, hogy új életet kezdjen, minthogy Jézus meggyógyítja az ő szívét, ezért Zakeus is orvosolja, jóvá teszi korábbi életének hibáit. Ferenc pápa katekédise folytatja Jézus és néhány evangéliumi szereplő találkozásának szemlélését. Ezúttal Zakeus alakjára figyel, mert az a történet különösen közel áll a szívéhez, és mert különleges helyet foglal el a pápa lelki útján. Lukács evangéliuma úgy mutatja be Zakeust, mint aki jóvá tehetetlenül elveszettnek látszik. Néha talán mi is így érezzük magunkat, reménytelennek. Zakeus viszont felfedezi, hogy az Úr már kereste őt. A történet szerint Jézus Jerikóba ment le, amely város a tenger szintje alatt fekszik, és éppen ezért az alvilág képének tartották. Jézus azért ment oda, hogy megkeresse azokat, akik elveszettnek érezték magukat. Valójában a feltámadt Úr most is leereszkedik napjaink alvilágaiba, a háborúk színhelyeibe, az ártatlanok fájdalmába, a gyermekeik halálát meglátó anyák szívébe, a szegények éhségébe. A bizonyos értelemben elveszett Zakeus talán rossz döntéseket hozott, vagy talán az élet olyan helyzeteibe sodródott, amelyekből nehezen tudott kikerülni. Lukács evangélista gondosan megrajzolja őt. Zakeus nem csak vámos, aki honfitársai adóját szedi be a megszálló rómaiak számára, hanem a vámosok feje, amitől bűnei megsokszorozódnak. Lukács hozzáteszi, hogy Zakeus gazdag, azt sejtetve, hogy mások kárára gazdagodott meg, visszaélve saját helyzetével. Ám mindennek következményei vannak. Zakeus valószínűleg kirekesztettnek érzi magát, akit a többiek megvetnek. Amikor megtudja, hogy Jézus a városba érkezik, Zakeusban vágy ébred, hogy találkozzon vele. Nem is merészel személyes találkozásra gondolni, elég lenne neki, ha messziről meglátná őt. Ám a mi vágyaink is akadályukba ütköznek, és nem teljesülnek automatikusan. Zakeus alacsony termeti. Ez a mi valóságunk. Vannak korlátaink, amelyeket számba kell vennünk. És hozzá még ott vannak a többiek, akik nem is mindig segítenek nekünk. A tömeg akadályozza meg Zakeust abban, hogy meglássa Jézust, meg lehet, egy kicsit, ez az ő bosszújuk. De ha erős a vágyad, nem veszíted el a bátorságodat. Megtalálod a megoldást, buzdította a pápa. Ehhez persze bátorság kell, nem pedig szégyenkezés, és kell hozzá egy kis gyermeki egyszerűség is, de nem kell túlságosan aggódni saját magunk miatt. Zakeus tényleg, mint egy gyermek, felmászik egy fára. Jó helyzete lehetett főként ahhoz, hogy észrevétlenül ágak mögé bújva kiláthasson onnan. Az Úr körül azonban mindig valami váratlan dolog történik. Amikor Jézus a fa közelébe ér, feltekint rá, és ekkor Zakéus úgy érzi, mintha rajta csípték volna valamin, és nyilvános szemrehányást vár, amire számítottak is az emberek, de csalódniuk kellett, mert Jézus megkéri Zakéust, hogy azonnal jöjjön le a fáról, és azt mondja neki, ma nekem a te házadban kell megszállnom. Isten nem halodhat el csak úgy, hogy meg ne keresse az elveszettet, jegyzi meg Ferenc pápa katekézise. Lukács kiemeli Zakéus szívének örömét. Annak az örömét, aki úgy érzi, hogy rátekintenek, megismerik, és mindenek előtt megbocsátanak neki. Jézus tekintete nem szemrehányás, hanem az irgalom tekintete. Ez az az irgalom, amit néha nehezen tudunk elfogadni, különösen akkor, amikor Isten megbocsát azoknak, akik szerintünk azt nem érdemlik meg. Zúgolódunk, mert korlátokat szeretnénk szabni Isten szeretetének, állapítja meg a Szent Atya katekézise. Otthon Zakéus, hallva Jézusnak a megbocsátásról szóló szavait, föláll, mintha feltámadna halottaiból. Azért áll fel, hogy kötelezettséget vállaljon, négyszeresen visszaadja, amit ellopott. Nem egy kifizetendő árról van szó, hiszen Isten megbocsátása ingyenes, hanem arról a vágyról, amely követni akarja azt, aki szereti őt. Zakéus olyan kötelezettséget vállal, amely nem kötelezi a számára, de mégis megteszi, mert felismeri, hogy most neki így kell szeretnie. Ez pedig úgy teszi meg, hogy a lopást illeti római törvényhozást és a bűnbánatra vonatkozó rabbinikus törvényhozást egyaránt összekapcsolja. Zakéus tehát nem csak a vágyakozás embere, hanem mint aki tud konkrét lépéseket tenni. Célja nem általános vagy elvont, hanem saját történetéből indul ki. Áttekintette az életét és megragadta azt a pontot, amitől kezdve meg kell változnia. Tanuljuk meg Zakéustól, hogy ne veszítsük el a reményt, még akkor sem, ha úgy érezzük, hogy félretesznek minket, vagy amikor képtelenek vagyunk a változásra. Ápoljuk a vágyat, hogy meglássuk Jézust, és mindenek előtt engedjük, hogy Isten irgalmassága megtaláljon bennünket, aki mindig keres minket. Bármilyen helyzetben vesztünk is el, zárul a buzdításra Ferenc pápa katekézise.
A pápa a cseh nemzeti zarándoklathoz. A keresztény küldetés nem adatokra épül, hanem az evangéliumi hűségre. A Szent Atya üzenetben köszöntötte a cseh nemzeti zarándoklat résztvevőit, akik a Szent Év alkalmából érkeztek az örökvárosba. Az adakozás mindig is hozzátartozott Nagybőthöz, köszönet adományukért. Legyenek a béke és a remény tanúi Európában és a világban, melynek nagy szüksége van rá. Hirdessétek az evangéliumot, ne tartsatok a nehézségektől és az akadályoktól. Aki Istenben bízik, sosem marad magára, még a próbatétel pillanataiban sem, üzente a pápa a cseh zarándokoknak, akik számára Dominik Duka bíboros nyugalmazott prágai érsek mutatott be szentmisét a Szent Péter bazilikában. Szerettem volna személyesen jelen lenni köztetek, hogy osztozzam a hitben és a szeretet közösségben, de lábadozásom miatt lélekben csatlakozom hozzátok, szívből megköszönve imáitokat. A Szent Márta házból, ahol március 23-a óta lábadozik, Ferenc pápa szeretetteljes üzenetet küldött a cseh köztársaságból érkezett világi híveknek, szerzeteseknek, püspököknek és papoknak, akik szentévi zarándoklatra érkeztek Rómába. Lelkipásztorok és Isten népe együtt haladjanak a hit útján, támogatva egymást, és váljanak a béke és a remény tanúivá egy olyan világban, melynek nagy szüksége van rá Európában is. A pápa szavait a cseh püspökkari titkár Román Csudek atya olvasta föl március 29-én a vatikáni bazilikában bemutatott szentmisén. A szertartáson részt vett a cseh származású Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, aki a pápa nevében is szívélyes üdvözlettel fogadta a zarándokokat, honfitársait, különösen a szülővárosából, Brunóból érkezetteket. A hívek adományt hoztak a pápának, ezért a bíboros tolmácsolta a Szentatya hálás köszönetét, biztosítva őket személyes közelségéről. Az alamizsna, az adakozás mindig hozzátartozott Nagybőthöz. A keresztények nagylelkűsége segít, hogy láthatóvá tegyük az isteni gondviselést, mely reményt nyújt annak, aki adja, és annak, aki kapja, mondta Cserny bíboros. A cseh híveknek készített üzenetében a pápa a szentévi zarándoklat értelméről szól, mely konkrét jele annak, hogy meg szeretnénk újítani a hitünket, megerősíteni a köteléket Péter utódával, valamint örömmel megvallani az Úrhoz való tartozásunkat, aki mindig velünk jár, támogat minket a próbatételekben, és arra hív, hogy tanúskodjunk az ő békéjéről és szeretetéről. A hit útjára érkeztek tehát a cseh hívek, mely gazdag keresztény hagyományukba illeszkedik, ahol olyan nagy szenteket tisztelhetünk, mint Adalbert, Cirill, Metód és sokan mások. Ők bátran és türelemmel vitték el az evangéliumot lehetetlennek tűnő helyekre is. Példájuk arra tanít minket, hogy a keresztény küldetés nem csak látható eredményekre épül, hanem az Isten iránti hűségre. Arra kaptunk meghívást, hogy bizalommal hirdessük az evangéliumot, anélkül, hogy tartanánk a nehézségektől és az akadályoktól, buzdít üzenetében a pápa. Ferenc pápa az albán egyháznak. Háborús időkben a keresztények legyenek az egység hiteles tanúi. A Szentatya üzenetet küldött Ioan korcsai metropolitának, Tirana, Dures és egész Albánia ortodox érsekének beiktatása alkalmából. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy az albán ortodox és katolikus egyházak közötti kapcsolat fejlődjön tovább, együttműködve az evangélium és a szegények iránti szolgálatban. Az ökumenikus párbeszéd útján kell járni, megmutatva a keresztények közötti egységet egy olyan világban, ahol egyre különböző falak épülnek. Ferenc pápa üzenetét az új ortodox főpásztornak címezte, aki a január 25-én elhunyt Anastasios helyébe lépett, aki mély és tartós örökséget hagyott Albániában, különösen a más egyházakhoz és vallásokhoz tartozó békés együttélés növelésében. A március 16-án megválasztott ortodox prímás beiktatásán részt vett egy vatikáni delegáció, Flavio Pace prelátus, a keresztény egységtörekvés dikasztériumának titkára vezetésével, aki tolmácsolta a pápa üzenetét. A Szentatya imáiról biztosítja Ioan metropolitát most kezdődő szolgálatáért. Biztos benne, hogy szándékában áll folytatni a párbeszédet, mely hathatós eszköz a megosztottság leküzdésére, valamint hogy keresni fogja a teljes egységet Krisztus valamennyi tanítványa között. A mostani nehéz időszakban, melyben a háború és az erőszak sújt minket, még sürgetőbb, hogy a keresztények hiteles tanúságot adjanak az egységről. Tegyék ezt oly módon, hogy a világ teljesen magáévá tehesse a testvéri szolidaritás és béke evangéliumi üzenetét. A pápa rámutat, hogy felelősek vagyunk az együttműködésért, hogy egyre inkább láthatóvá tegyük azt a szeretett közösséget, amely sajnos még nem teljes, mindazonáltal már most összeköt minket. Üzenetét azzal a reménnyel zárja, hogy Ioan metropolita vezetésével az albániai ortodox és katolikus egyház kapcsolatai tovább erősödnek, új együttműködési formákat keresve az evangélium termékeny hirdetésére, a rászorulók támogatására, és azzal az elhatározásunkkal, hogy a szeretet és az igazság párbeszédén keresztül megoldjuk a még közénk álló kérdéseket. Szent II. János Pál pápa halálának eleven emlékére, szíve együtt dobog Péterével. Páter Vértesaljai László jegyzetét hallják.
27 éven át fáradt hatatlanul nyitogatta az emberiség kapuit a megváltó Krisztusnak, még nem a fáradt, idős és beteg pápának, maga az Úr nyitott ajtót. Napra pontosan 20 éve történt, 2005. április 2-án. A világ lélegzett visszafojtva figyelte utolsó lépteit, még nem kijött érte a papa az atyai házból, és visszafogadta tékozó fiát, aki tékozóan a világra hintette egyetlen fiának a szeretetét. Az a 20 év csak karnyújtás, csak a tegnapi nap, de még pontosabb jelen időt mondani, hogy a nagy pápa szíve itt maradt köztünk. Ütemesen dobog együtt Péterével. Jól tudják ezt a zarándokok, mert a bazilikában 2 kötelező helyet keresnek. Most a szentév során, éppen csak átlépve a szent kapun, nagyon sokan megállnak a Michelangelo Pietáját követő második oldalkápolnánál, ahol az oltár maga a sír, benne Karol Wojtyła testével, rajta a latin felirattal a márványlapon Johannes Paulus Secundus Pontifex Maximus, Szent II. János Pál pápa. Az oltár előtti padokban mindig imádkoznak, reggeltől estig, lengyelek és hozzá még emberek a föld minden országából. Így mennek tovább, és jutnak a sor elejére, vagyis a római pápák elsőjéhez, a galileai halász sírjához, amely nem csak a bazilika szíve közepe, hanem a római katolikus egyházé is. Én erre a sziklára építem egyházamat, ahogy az Úr maga rendelte. A palástjáról szeretnék még szólni. A szent pápa szerette a könnyű pelerinjét, amit szívesen öltött fehér reverendájára, nem is csak liturgikus alkalmakkor. Az a palást valahogy szolgálatának térfogatát jelezte, azt a szélességet és hosszúságot, amit Pál apostol efezusi híveinek fölemlít. A hittel együtt Krisztus lakjék szívetekben, és verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Mert széles és tágas az a palást. Befér alája az egész egyház. Az értékét őrző és a tegnapért aggódó papok is hívek, épp úgy a palást oltalmát élvezték, mint az előretekintő és utat készítő, a holnapért aggódó papok is hívek, férfiak és nők, mindenki, aki vallotta a Krisztust. De nyitott volt a palást elől, a szíve felől mindazoknak, akik még nem ismerték a Krisztusnak minden értelmét meghaladó szeretetét. Őket is a palást lakók felé hívogatta jó szóval és szeretettel. Térjenek meg Krisztushoz, és lépjenek be. Örökké emlékezetesek maradnak első szavai, ne féljetek, nyissátok meg, sőt, tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat. Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy mi lakik az emberben, de egyedül csak ő tudja ezt. Manapság az emberek nagyon sokszor nem tudják, hogy mit hordoznak magukban, lelkük mélyén, a szívükben. Sokszor olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme. Kételyek árasztják el az embert, és kétségbe is tud esni. Engedjék te át, kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek, hagyjátok, hogy Krisztus szóljon az emberekhez. Egyedül nála vannak az élet, az örök élet igény.
Páter Vértesoljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Mi Atyánk imádságáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben az imádságról kezdtünk el beszélgetni, és legismertebb imádságunkat, a Mi Atyánkot igyekszünk jobban megismerni. A Mi Atyánk egy kérő imádság, 7 kérést fogalmazunk meg benne. Megkérdezek benneteket, hogy ti mit szoktatok kérni Istentől. Szerintem a mi hétköznapjainkban is talán a leggyakoribbak a kérőimák. Na, mivel fordulunk a jó Istenhez?
Például betegekért.
Betegekért.
Vagy hogy jól sikerüljen ugye a dolgozat.
Hát persze, igen. No, van még eszetekbe valami?
Boldogságot.
Boldogságért, bizony.
Békesség.
Békességért, békéért, igen. Vagy emlékszem, én sokat imádkoztam, hogy majd jó férjet találjak. No, és mit gondoltok, vagy hogy tapasztaltátok? Teljesíti Isten a kívánságaitokat?
Igen, csak nem olyan formában, ahogy azt várjuk például.
Bizony. Volt már olyan, hogy megkaptátok azt, amit kértetek?
Igen.
Olyan is volt. Meséltek nekem egyet?
Sikerült a dolgozatom.
De azért te is benne voltál.
Igen. Ez csak ilyen ráadás volt.
Hát igen, 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 igen. Az én életemben is volt ilyen, hogy a Jóisten segített. Igen, és én egy ilyen csodás gyógyulásnak voltam a tanúja. Úgyhogy ami tényleg emberileg már lehetetlennek tűnt, és az imádság, a közös imádság, az jó meghallgatása talált a Jóistennél. Úgyhogy valóban a Jóisten képes arra, és hatalmában áll, hogy meghallgassa a kéréseinket, és teljesítse, úgy, ahogy mi kérjük. De a Viola jól mondta, hogy bizony sokszor a Jóisten többet tud, mint mi, és nem úgy teljesíti a kéréseinket, ahogy mi azt elképzeltük. Na, mi van akkor, amikor nem teljesíti a kívánságunkat? Vagy nem úgy teljesíti, ahogy mi kérjük? Pedig ugye mi határozottan tudjuk, hogy de hát én így leszek boldog. Nekem ez most, de azonnal szükséges a boldogságomhoz.
Lehet, hogy mégsem annyira szükséges.
Lehet, hogy mégsem annyira szükséges.
Úgyhogy csalódottak leszünk.
Csalódottak leszünk azért, ugye? Szoktunk szemrehányást tenni Istennek? Perlekedni vele? Hát ti nem, de azért én igen. Nem, hát amikor én tényleg tudom, hogy mi a jó nekem, akkor, és annyi mindent megtettem érte, akkor miért, én miért ezt érdemlem? Vagy miért nem érdemlem meg? A Jóisten figyelmét most nem szeret engem? Bizony, hogy mondtátok, hogy azért csalódottak vagyunk, és nem esik jól, és néha haragszunk Istenre. Értjük ilyenkor Istent?
Nem.
Nem. Mit eltünk ilyenkor?
Hát mondjuk adunk neki egy kis időt, hogy magától kibontakozzon majd dolog.
Bizony. Jó, hogy mondtad, Luce, ez az idő, mert hogy mi itt sokszor elfelejtjük, hogy az időben élünk. És Isten akarata is a mi életünkben is az időben bontakozik ki. És lehet, hogy nem akkor, amikor mi szeretnénk, de az Isten talál arra helyet, időt, alkalmat, módot, hogy a mi kívánságunkat, kérésünket teljesítse. Érdemes szerintetek kitartóan ostromolni Istent a kéréseinkkel? Mert ugye ilyenkor, amikor azt látjuk, hogy hát kérünk, de hogy így mégsem látjuk, hogy a Jóisten meghallgatna minket, akkor igazából két dologra gondolhatunk. Viola mondta is, hogy hát lehet, hogy ez nem is olyan fontos valójában. Lehet, hogy az Isten ami más tartogat számunkra, vagy Oluca mondta, hogy hát lehet, hogy majd csak időt kell adnunk a dolognak, és beérik.
Hát szerintem érdemes kitartónak lenni.
Igen, igen, igen. De azt is mondhatjuk, hogy néha, hogy lehet, hogy valamikor megérdemes elengednünk ezt a dolgot. Ugye nem ragaszkodni hozzá fog a körömmel, hanem utat engedni Isten akaratának az életünkben. Mert lehet, hogy nem ez az ő akarata. Na, nézzük meg a Szentírást, hogy mit mond Jézus a kérő imádságról. Hogy imádkozzunk-e, kérjünk-e kilátástalan, reménytelen helyzetekben. Viola, felolvasod nekünk, mit mond Jézus a kitartó imáról.
Azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.
mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyettán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle.
No, látjátok, Jézus itt egyértelműen bíztat bennünket, hogy kérjünk, bátran, szüntelenül, rendületlenül. Ismertek-e az evangéliumokból olyan történetet, amikor Jézust kérik?
Meggyógyítja vak Bartimeuszt.
Ez egy érdekes történet, érdemes egy kicsit felidéznünk, mert sokat tanulhatunk Bartimeustól. Nézzük meg az ő rendületlen imádságát, kérését.
Bartimeus ott ült az út szélén kéregetve, hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt. Hívjátok ide! Oda szólt a vaknak. Bízzá, kelj fel, téged hív. Az eldobta köntösét, felugrott, és oda sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte, mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta a látását, és követte az úton.
Arra kérlek benneteket, hogy választatok a történetből egy-egy szót, amit érdekesnek találtok, ami megfogott benneteket, ami talán kulcs szó lehet ebben a történetben.
Bízzál, a hited meggyógyított.
Van egy bízzál, van egy hit.
Eldobta a köntösét. És felugrott, és oda sietett Jézushoz.
Én azt választom akkor, hogy ült. Na mondjuk el, hogy miért választottuk ezeket a szavakat. Miért fontosak, mi lehet ebben a történetben a szerepük. Nuca, elkezdem?
Hát, mert hogyha valaki bíz Istenben, akkor ő hamarabb meggyógyítja a hitet.
Ugye Luca megtalált ebbe a történetbe, hogy ebben a gyógyulásban milyen fontos szerepe van a bizalomnak. Viola, te azt választottad, hogy?
Hited.
Hogy a hited?
Hogyha hiszel benne, akkor azért az is rátámaszt, hogy bekövetkezzen.
Ugye látjuk, hogy ebben a történetben, ahogy a Luca rátalált erre, hogy bízik szóra, hogy hasonló, amit te mondasz, Viola, a hit. No, Kira, miért érdekes ez az eldobta?
Hát mert hogy képes mindent adni, hogy oda menjen Jézushoz.
Bizony. És én pedig azt választottam, hogy ült. És milyen érdekes, hogy mindnyájan Bartimeus cselekvésmódjait választottuk. Hogy mit tesz ő. És annak, amit ő tesz, annak azért szerves köze van a csodához. Ugye mondtuk, hogy bízik és hisz, és a Kira mondta, hogy eldobott mindent. Hogy képes volt hátrahagyni az életét. Hogy ebbe az is benne, hogy képes volt hátrahagyni az ő reménytelenségét. Azért a történet úgy kezdődik, hogy ahogy én elkezdtem, amit én választottam az én szavammal, hogy a Bartimeus ott ül, kéreget, kesereg. Képes volt felállni, elindulni Jézus felé. Képes volt arra, hogy ott hagyja ezt az életet. Hát nyilván ez kellett, hogy mondtátok azt, hogy bízzon Istenben, és hogy higgyen a gyógyulásában is. Nézzük meg, hogy szerintetek, mivel ketten is mondtátok ezt a hit és bízik igét, hogy vajon Bartimeus miben hitt? És hogy mi az, amiben mi hiszünk, amikor imádkozunk, kérünk az Istentől?
Hát Bartimeus a látásban hitt, úgymond, hogy meggyógyul a szeme.
Igen, egészen biztos, hogy ő hitt abban, hogy meggyógyul az ő szeme.
Jézusban, hogy meg tudja őt gyógyítani.
És itt Jézusban is, ugye? Végül is, ahogy mondtátok, hogy ebben a történetben, meg a mi történeteinkben is két dologban hihetünk. Az egyik az, hogy megtörténik az, amit szeretnénk. A másik pedig az, hogy hiszünk Istenben, ahogy Bartimeus Jézusban hitt. Hogy ő az, aki képes valami jót kihozni az életünkből. És azért hihetjük ezt, hogy Isten segítségünkre lesz, hogy ő a javunkat akarja, mert hogy van alapja ennek a hitünknek. Egy olyan Istenben hiszünk, akit úgy ismerünk meg, mint gondviselő Isten, aki jó hozzánk, hiszen az evangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus segít. Segít még akkor is, amikor alkalmatlan a kérés. Fel tudunk-e idézni ilyen történetet, amikor Jézus annak ellenére gyógyít, hogy?
A kánaani mennyegzőn ugye csodát tesz. Ugye annak ellenére, hogy ő nem úgy érzi, hogy érkezett még el az ideje.
Igen, igen. Ugye ott Jézus a szűzanyának mondja, hogy még nem érkezett el az időm. De ennek ellenére mégis megtörténik a csoda. Tudunk még ilyen történetet?
Gyógyít szombaton.
Például, amikor szombaton gyógyít. Ugye a zsidó közösségben a szombat az egy ünnepnap volt, az Istennek fenntartott hely és idő, akkor nem dolgoztak, akkor gyógyítani se volt szokás. Jézus túllépett ezen. Vagy látunk-e olyan történetet, amikor Jézus egyszerűen azért segít, mert megesik a szenvedő emberen a szíve?
A Naimi özvegy, akinek a halott fiát feltámasztotta Jézus.
Igen.
Megesett a szíve egy leprásnál is.
Egy leprásnál is, így olvassuk az evangéliumokban, hogy megesett Jézus szíve rajtuk. De. És van egy nagyon szép történetünk még.
Lázár feltámasztásakor Jézus, amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt, erre a zsidók megjegyezték. Nézzétek, mennyire szerette.
Ahogy itt már utaltunk rá, a csodás történések hátterében úgy tűnik, hogy Jézus erején kívül van még valami, amire Jézus szinte minden egyes csoda alkalmával fel is hívja a figyelmünket. Hogy az ő isteni erején és képességein, a gondviselő jóságán kívül azért ezekhez a csodákhoz kell még valami. Mi ez? Ezekben a történetekben szinte mindben megjelenik, szövegszerűen is.
Hit.
A hit, ugye? Hogyha felidézzük ezeket a csodákat, akkor számos alkalommal mondja Jézus azt, hogy menj, a hited meggyógyított. Emlékeztek, a vak Bartimeus történetében már említettük, hogy a gyógyulásban milyen fontos szerepe volt Bartimeus rendületlen hitének. Olyan hit ez, amely bízik Istenben, mint a gyermek az apjában. A gyermek tudja, hogy apja javát akarja, éppen ezért bízik benne, bízik abban, hogy apja gondoskodik róla, és megtesz mindent azért, hogy boldog, egészséges emberré váljon. Még akkor is így van ez, ha nem mindenben, az én elvárásaim, elképzeléseim szerint alakulnak a körülmények. Ugye valahogy úgy van ez, mint Lázár feltámasztásának történetében. A Jézus kérdése, amit ott feltesz Lázár nővérének, az nekünk is szól. Jézus így szól, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Ez a kérdés, hogy hisszük-e ezt, ez igazából nekünk is szól. Hiszen ha hiszel bennem, folytathatnánk Jézus örömét, hiszel-e bennem, vagy kérdését, hiszel-e bennem, ha még nem is lesz ötös a témazárod? Még ha nem is lesz tökéletes az egészséged? Még ha nem is sikerül elsőre a felvételid? Hiszel-e nekem? Elhiszed-e, hogy akkor is örök életed lesz, akkor is helyet készítettem számodra az országomban, akkor is a kegyelem forrásává válhat számodra minden nehézség. Elhisszük ezt? Vajon benne van a mi kéréseinkben is ez a hit? A mi atyánk arra tanít minket, hogy mielőtt megfogalmaznánk konkrét kéréseinket, ezt az attitűdöt sajátítsuk el. Ezt a hitet, hogy valóban higgyünk Isten jóságában, az ő bölcs gondviselésében, ami nem feltétlenül a mi elvárásaink szerint működik. Valóban szólítsuk őt atyának. És bízzunk benne, mint mennyei mindenható atyánkban. És mondjuk ki, legyen meg a te akaratod. Mert valóban elhiszem, hogy te jobban ismersz, mint én önmagamat, te jobban tudod, mire van szükségem, te valóban azt adod, amire szükségem van. Volt olyan élményetek, tapasztalatotok, amikor nem azt kaptátok, amit kértetek, hanem ami sokkal jobbat. Akár egy születésnapi ajándék lehet ez, vagy egy régóta várt, vagy félt találkozás az életetekben.
Igen, volt, mikor karácsonyra kaptam egy telefont, úgyhogy nem számítottam rá.
Ugye?
Hát, hogy az első nap az iskolába, mennyire féltem,
ugye?
Hogy milyen lesz, és aztán jó lett.
Igen, pedig mondták, hogy nem kell félned, de még attól is jobb lett.
Hát egy régi barátommal például találkoztam, és ugye már rég nem beszéltünk, de végül tök jó volt.
És talán kicsit félelem is volt benned, hogy hát már olyan régen találkoztunk, vajon.
Hogy mit gondolhat rólam, meg hogy barátok vagyunk-e még.
Nekem is volt egy ilyen ajándék az életemben. Én amikor első osztályos voltam, akkor hát akkor nagyon szerettem biciklizni. És, de nekem nem volt. És akkor nem tudom, mindig ott valakinek a biciklijével bicikliztem, és nagyon szerettem volna. És emlékszem, hogy akkor a szüleim, hát akkor az egy drága dolog volt azért egy bicikli, hát így nem vettek nekem biciklit, pedig én nagyon-nagyon szerettem volna. És akkor később, képzeljétek, hogy hát nem biciklit kaptam, hanem elkezdtem zongorázni, és akkor kaptam egy pianinót. És hogy milyen jó, hogy ezt így akkor értettem meg, hogy de jó, hogy nem ragaszkodtam a biciklihez, és mennyivel jobb, hogy inkább kaptam egy pianinót. Úgyhogy na, nekem ez volt egy ilyen meglepetés, egy ilyen váratlan ajándék az életemben. Azt kérjük a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Kinek az imádságát ismerjük fel ezekben a szavakban?
A szűzanya szavait ezek, melyeket az angyali üdvözlet alkalmával mondott.
Bizony. Ezt a szűzanya már egyszer mondta. Ki mondta még, ki imádkozott még így az új szövetségben?
Jézus is hasonló módon imádkozott halála előtt az olajfák hegyén.
Tudjuk idézni az ő szavait?
Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.
Ugye, hogy Jézus azért itt olyan tökéletesen megfogalmazza, hogy ő elmondja, hogy ott van a következő mondatban, hogy de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Hogy milyen bizalom van ebbe Isten felé. Hogy képes elfogadni, hogy Isten számára többet tartogat, többet tud adni. Még akár az életénél is. Csaba testvér így tanít bennünket Isten akaratának az elfogadásáról.
A keresztény ember ki tud lépni a saját érdekeinek, vágyainak, szükségleteinek a hálójából, egy magasabb önmagán túlmutató célért tud élni, dolgozni. Jézus erre nagyon nyíltan beszél. Összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk. Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti életét. Döbbenetes nagy titok. Fel kell szabadítanunk magunkat az önző érdekeink fogságából, és életünket tudatosan a közösségnek, Isten országának, a szeretetnek, az irgalomnak építésére kell szenteljük, Isten akarata szerint.
Azt mondja Csaba testvér, hogy Isten országának építésére kaptunk meghívást, Isten akarata szerint. A mi atyánkban így imádkozunk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ha legyen ige, ugye az előbb már így felidéztük az angyali üdvözlet jelenetét, ezen kívül hol találkozunk még vele a Szentírásban?
A teremtés könyvében, a világ teremtésekor Isten szól ezzel az igével, létet adva a létezőknek.
Pontosan, ugye, ha eszünkbe jut, hogy ezzel kezdődik a teremtés történet, hogy Isten azt mondja, hogy legyen, és lett. Isten ezzel az igével teremt. A szűzanya pedig ezzel az igével enged utat Isten megváltó tervének. Ez az üdv történet igénye. Ez az az ige, amely képes Isten akaratának érvényt szerezni, amely képes felülírni azt, ami emberileg kudarcra ítélt, ami ember számára lehetetlen. Ez az az ige, ami új létmódot ad a világnak. A szűzanya eszköztelen szüzesség ellenére Izaiás próféta jövendőlése szerint íme a szűz fogan és fiat szül. Nem tudom, érzitek-e a történet képtelenségét, hiszen a szüzek nem szoktak és nem is tudnak gyermeket szülni. Isten akarata mégis érvényre jut. Érvényre jut a Szentlélek erejéből és a Szűz Mária által kimondott ige által. Isten igéje adott életet Ádámnak, Mária legyen igéje pedig életet adott az új Ádámnak, Jézusnak. Isten valóban a teremtés részeseivé akar bennünket tenni. Azt akarja, hogy vele együtt mondjuk ki, legyen. Legyen, ahogy te akarod, Uram. Ez az Isten országát megalkotó ige. És ezt a teremtő igét nekünk adta az Úr. Hatalmas, felfoghatatlan ajándék ez. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is, mondjuk tovább a mi atyánkban. Mit mond számotokra ez a megjegyzés, hogy mint a mennyekben, mennyire vagy hogyan legyen meg Isten akarata? Mi lehet ez?
Gátak nélkül.
Uh-huh. Gátak nélkül.
Hát teljesen.
Teljes mértékben. Hogy tudnál még ezt megfogalmazni? Tökéletesen. A mi atyánkban azt kérjük, hogy teljes mértékben egészen radikálisan valósuljon meg Isten akarata. Ez azt jelenti, amikor ezeket a szavakat kimondjuk, hogy minden szándékunkat, elképzelésünket odaadjuk a Jóistennek, lemondunk a saját akaratunk érvényesítéséről. Mégis az evangéliumi történetekből nem azt látjuk, hogy az ember passzív elszenvedője Isten akaratának. Éppen ellenkezőleg Isten aktív cselekvésre hív bennünket. Isten akarata csak a mi aktív közreműködésünk által valósul meg. Csoda csak akkor lesz, ha hittel, bizalommal fordulok Isten felé. Ha nem ücsörgünk tovább, hanem meghalva hívását, mint Bartimeus, felkelünk és oda megyünk hozzá. Ha valóban készek vagyunk a változásra, készek vagyunk követni őt, ahogy Kira mondta, készek vagyunk eldobni mindent, ott hagyva a múltunkat, az elképzeléseinket. Isten akaratának elfogadása egyszerre hit és cselekedet, amely formál és dinamizál bennünket, újabb és újabb lehetőségeket, a megszokottól eltérő cselekvésmódokat nyit előttünk, kitágítja a gondolkodásunkat és látásmódunk horizontját. Isten szemével nézve a világot nőhet a nagyvonalúságunk, a bátorságunk és az erőnk. És ez nem csak bennünket, másokat is gazdagít. Isten akarata nem eleve elrendelés, amit ki kell találnunk, különben boldogtalanok leszünk, hanem egy igen dinamikus valóság. Karl Rahner így ír erről.
Isten cselekvése az üdv történet során nem valamiféle monológ, amit Isten egyedül saját magával folytat, hanem egy hosszú, drámai párbeszéd Isten és az ő teremtménye között, melyben Isten lehetőséget ad az embernek arra, hogy valódi választ adjon szavára, és így saját következő szavát ténylegesen attól teszi függővé, hogy az ember szabad válasza hogyan alakul.
Adásunk végén szeretném megköszönni, lányok, a közreműködéseteket, gondolataitokat és a hallgatók figyelmét. Szent Ignác gondolataival búcsúzunk, a jezsuita rendalapító vezér és alapigazság imádságát David F. Fleming jezsuita atya újraértelmezett átírásában hallhatjuk. Ignác gondolatai segítsenek bennünket felismerni életünkben Isten akaratát, és kimondani, legyen meg a te akaratod.
Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje, és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse. Életünk célja, hogy mindig Isten eléjünk. Isten életet adott nekünk, mert szeret. Saját szeretetből adott válaszunk lehetővé teszi, hogy Isten élete korlátlanul áradjon belénk. Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt cél elérésében, amire teremtve van. Ennek a világnak minden dolga Isten ajándéka, és lehetőség számunkra, hogy általuk könnyebben megismerjük őt, és önmagunkat készséges szeretettel adjuk vissza neki. Ebből következik, hogy az embereknek ezeket annyira fel kell használni, amennyire segítik célja elérésében, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban. Ebből következik, hogy Istennek mindezeket az ajándékait annyiban értékeljük és használjuk, amennyiben segítenek minket abban, hogy szerető emberekké váljunk. De ha ezen ajándékok egyike életünk középpontjává válik, akkor Isten helyébe lép és akadályozza a növekedésünket a cél felé.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Mi Atyánk imádságáról beszélgetett. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink! Hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz, mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan A beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Szabó Magda Pilátus című művének 13. részét Györgyi Anna előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyű zenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című adásunkban egy jogi témával foglalkozunk. Dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélget arról, mit is jelent a csalás. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba atya elmélkedését hallják Imák a Szentekhez címmel. Hajnali három óra után a Múltunk pillérei történelmi műsorunkban Bonifác és Buldus Egri püspökökről Buda Péter atyával Klész Beáta beszélget. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajku Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Krisztus kiengesztelte irántunk Istent, és ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát. Krisztus nevében kérünk hát benneteket, engesztelődjetek ki Istennel. Ő a bűn hordozójává tette értünk azt, aki bűnt nem ismert, hogy általa Isten igazságának részesei legyünk. Olvasom a második korintusi levélben. A világ szemében csak a szeretet érdemel hitelt. Ez a szeretet Isten utolsó szava a világról. De ezt a szót a Kálvária keretezi. Krisztus szeretete meg akart halni, hogy föltámadhasson. Viszont a világ azért hallja meg oly nehezen Isten szavát, mert élni és föltámadni akar, mielőtt halált vállalna. A halálból fakadó föltámadásnak azért nincs becsülete a világban, mert az ittenit akarja örök értékűvé tenni. Pedig ha szemében a krisztusi megoldás kétségbe esett, akkor maga az élni akarás kétségbe esett. És akkor áll a világra is Krisztus szava, amikor megöregedtél, karodat kitárod, és más visz oda, ahová menni nem akartál. Istenünk, te fiadban kiengesztelődtél a világgal, engedd hát levetnünk a régi embert és cselekedeteit, és segíts felöltenünk magunkra fiadat, Krisztust, az új embert. Nyerhessük el bocsánatodat, részesülhessünk megváltunk égi elégtételében. Ne hagyd magára azt sem, aki téged elhagyott, minket pedig úgy hív vissza magadhoz, hogy valóban hozzád térjünk. Ne tévezd el szemed elől azokat, akiket sajnos mi térítettünk le a helyes útról. Nyújj utánuk, mentsd meg őket. Vezess vissza minden tévejgőt barátságodhoz és igazságodhoz. Keresztségünkben misztikus módon Krisztusoddal eltemetkeztünk, és új életre támadtunk, add, hogy tényleg ezen új élet igézetében járjunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.